Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek szent igéjét, amint megírva találjuk Pál apostolnak az Efezusiakhoz írott levelében a 3. fejezet első versétől kezdve a következőképpen. Ezért vagyok én Pál, a Krisztus Jézus fogja, értetek, a pogányokért, ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme megbízásáról, amelyet nekem adott a ti javatokra, amikor kijelentésével ismertette meg velem a titkot, ahogy előbb röviden ezt megírtam. Ha elolvastátok, megtudhatjátok belőle, hogyan értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején, még az Ószövetségben, nem vált ismerté az emberek fiai előtt úgy, ahogy most kijelentette szent apostolainak és prófétáinak a Szentlélek által. Hogy tudnélik, és ez a titok, a pogányok örökös társaink, velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretben is, Krisztus Jézusért, az evangélium által. Ennek lettem szolgájává az Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített engem. Nekem minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy világossá tegye mindenki előtt, mi a ma titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében. És hogy ismerté legyen most az egyház által, a mennyei fejedelemségek és hatalmaságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Ő benne van, bátorságunk és szabadutunk, bizodalommal, a benne való hit által. Ámen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, időnként bele kellett ékelnem egy-két magyarázó szót, hogy követni tudjuk Pál apostolnak ezt az igéjét. Javaslom, hogy azért otthon majd még olvassuk el az igehirdetés után, arra esetleg vissza gondolva, mert hát nem könnyű így elsőre Pál apostolnak a gondolatmenetét követni. Isten szent lelke tegye most mégis számunkra egyértelművé és világossá ezt az egyébként nagyon gazdag és nagyon sokat jelentő üzenetét a mai ígének. Kedves testvéreim, talán ezt a címet adhatnám a mai ige hirdetésnek, hogy a titkok sűrűjében élünk mi emberek, és mi magunk vagyunk talán a legnagyobb titok a saját számunkra, a magunk számára. Titkok sűrűjében élünk. Adit hadd idézzem, hiszek hitetlenül versének utolsó vers sorait. Megállok, mint alvajáró, s eszmélni akarok. S szent káprázatokban előttem 100 titok kavarog. Minden titok e nagyvilágon, s az Isten is, ha van. És én vagyok a titkok titka, szegény hajszolt magam. Isten, Krisztus, erény és sorban minden, mit áhítok, s miért áhítok? És ez magamnál is olyan nagyobb titok. Most testvéreim, itt töményen fogalmazza meg költő egy életének a tapasztalatát. Tudjuk, hogy élete vége felé, az egyébként papgyerekként, református papfiúként született költő, elég nagy utat járt be, a tékozló fiú útját járta be sokféle bűnben, ahogy ő maga is ezt elmondja, de Isten az hanyatló árnyékként visszatér aztán, és ennek a visszatérésnek az egyik ilyen tanúja ez a vers is, amelyikben elmondja, hogy tele van azzal a vágyal, hogy végre megértse az Isten titkát, és megértse a saját élete titkát. Kedves testvéreim, ezt vegyük így most bevezetésül, mert Pál apostol is egy titokról beszél, amit nekem itt ki kellene fejteni, nem könnyű dolog, de induljunk ki abból, hogy vízkereszt ünnepe van. Ez a neve ennek az ünnepnek. Megmondom őszintén, ez a név, ez az elnevezés, ez nem igazán fedi a valóságot. Csak nagyon kis részét fedi a valóságnak. Tudnék, a vízkeresztről mindenkinek Jézusnak a keresztsége jut eszébe, ami hát majd 30 év múlva fog megtörténni, ugye, keresztelő János jelenlétében, szolgálatával. De vízkeresztkor még karácsony után vagyunk. Vízkereszt ünnepe először is a napkeleti bölcseknek az ünnepe, akik pogány létükre, a csillagot követve, a fényt követve jönnek Jézusnak a jászlához, bölcsőjéhez. Másodszorban Jézus megkeresztelkedésének az alkalma, de ott sem a vízen van a hangsúly, hanem az isteni szózaton, hogy ott lesz egyszerre világossá az, hogy kicsoda ez az ember, kicsoda ez, aki ott a víz alá merül, akit keresztelő megkeresztel. És kiderül róla egyfajta felvilágosításként, hogy hát ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, mondja az isteni szózat. A harmadik pedig, hogy az Úr Jézus, amikor elkezdi a szolgálatát, akkor az első csodaként, amelyben megint csak az ő dicsősége, az Isten dicsősége ragyog fel rajta, az a kánai mennyegző, ahol a vizet borrá változtatja, és azt olvasok, hogy tanítványai hittek benne. Kedves testvéreim, tulajdonképpen vízkeresztnek a görög neve az sokkal többet árul el, nyilván magyarul is meg lehet ezt nevezni, epifánia, azt jelenti, hogy megjelenés. Valami, ami eddig homályos volt, egyre élesebben kezd látszani, és aztán megjelenik világosan. Isten titka, amiről az ősi proféciák szólnak, olyan, mint egy távolból közeledő csillag, mondjuk egy üstökös. A mi időnkben, az elmúlt évtizedekben több üstökös is megközelítette a Földet, érdekes volt ezeket látni, ami látható volt innen tőlünk, és tényleg valóban úgy volt, hogy a rádióban már jelezték, hogy itt, majd, itt és itt, ekkor és ekkor már lehet látni halványan, persze először még csak jó távcsövekkel, aztán később már szabad szemmel is, és a teljes fényüknek a megjelenése az ekkor is ekkor lesz. Aztán, ahogy jöttek ezek az üstökösök, szépen elhalványodtak és el is mentek. Nos, különös, hogy az egyik legkorábbi jelzés az Úr Jézusról, az Isten dicsőségének felragyogásáról az Ószövetségben egy pogány mezopotámiai mágustól maradt ránk. Talán tudjuk is a nevét, úgy hívták, hogy Bálám. Proféta volt, vagy inkább Jós, tehát ő egy pogány ember volt. Kifejezetten azzal a céllal kérte meg őt a Moábi, tehát nem az izraeli király, hogy mondjon átkot az izraeliekre. Rontsa meg őket. És ez a Bálám, hát Isten hatása alá került, mondom, egy mezopotámiai, tehát egy babiloni valaki volt, aki, hát végül is, amikor elmegy, nem tudja megátkozni Izraelt, hanem elkezd áldást mondani, méghozzá háromszor mond áldást Izraelről, és ebben az áldásában ezt mondja: látom őt, de nem most. Szemlélem őt, de nem közel. Tehát valaki, és aztán folytatja, hogy egy csillag származik Jákobból, királyi pálca Izraelből. Tehát a dicsőség, a csillag a dicsőséget jelenti, a királyi pálca megint csak a hatalmat. Valaki olyan fog születni, érthettük ezt a homályos proféciát, aki az egész világ ura lesz. Persze aztán később az izraeli proféták, ahogy közeledtünk a Krisztus születésének az időpontjához, egyre világosabban látják és láttatják ezt az érkező messiást, de még mindig sok a homályosság benne, még nem minden világos. És eljött az idő, amikor a csillag felfény lett, és megállt afelett a hely felett. Tehát az idő is, meg a hely is egybeesett. Tér és idő találkozása, mondanánk így a mai tudományos nyelven. Isten dicsősége felragyogott Krisztusban, és meglátták, nem véletlen, megint csak a napkelti bölcsek. Ők, akik talán már Bálám óta fürkészték az eget, és figyelték az égi jelenségeket. És persze sokféle zagyvaságot is megállapítottak ezek az asztrológiai vallások, ugyanúgy, mint ahogy ma a horoszkópot olvasgatók, hát hallhatnak, olvashatnak magukról mindenféle zagyvaságot. Ha két különböző újságot vesznek kézbe, akkor két ellentétes hát, üzenetet kapnak. De ezek a babiloni mágusok, ezek a napkelti bölcsek egyszer csak úgy tűnik, hogy valódi jelzést kaptak. Egyszer olyan jelzést kaptak, amire indulniuk kellett. 100 kilométereket megtenni, és elmenni valahova. És amikor ott megérkeznek, akkor nincs bennük egy pici kis bizonytalanság sem, hogy ez a szegényes istálló itt lenne, itt ez a pici kis porontja, ez a kis gyermek, hiszen Heródes palotájában kereskednek először. Most kedves testvéreim, itt már számukra ez a csillag úgy ragyogott föl, hogy számukra nem volt bizonytalanság. Ez az epifánia, ez a megjelenés, ami ilyen hatást tud kiváltani. Aztán meglátta őt keresztelő János, ezért van ugye a vízkeresztkor a következő, a vízkeresztség, a keresztelő Jánosra való emlékezés, akiről azt mondja Jézus, hogy az Ószövetség legnagyobb profétája, de ugyanakkor az Új Szövetségnek a legkisebb embere. Valaki, aki ott, amikor Jézust megkereszteli, akkor végrehajt egy ószövetségi szertartást, mert ez nem egyenlőzik meg a mi keresztségünkkel. Végrehajt egy ószövetségi szertartást, és közben hallja az isteni szózatot. Itt valami új kezdődik. Ez az én szerető fiam, akiben én gyönyörködöm. Keresztelő János ezután meglátja Jézusban az Isten bárányát, mert így mutat rá, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Tudta, hogy mit mondott? Nem vagyok benne biztos. De az biztos, hogy Isten eszköze volt. Meglátta a megjelenő messiást, meglátta benne az Isten fiát, rámutatott és bizonyságot tett róla. És a harmadik, hogy meglátták Kánában a tanítványai. Azt olvassuk, hogy amikor a csoda megtörténik ott, akkor a tanítványai hittek benne. Ezek szerint előtte még nem. Tehát miért is hittek volna benne? Részben keresztelő Jánosnak a tanítványai voltak ezek a tanítványok, részben máshonnan, másokat Jézus hívott el, de elkezdtek benne hinni. Én is inkább így fordítanám ezt, hogy valami elkezdődött bennük. Megjelent számukra az Isten dicsősége Jézus arcán. És aztán egyre többen látják meg Jézusban az Isten Krisztusát, tehát a Messiást. Na, így érkezünk meg Pál apostolhoz. Most már kézbe vehetjük az efezusi levelet, mert végül megjelent Pálnak is. Pál így ír erről, igaz, egy másik levelében, az első korintusi levélben, olvassuk csak el, és közben számoljuk, hogy hányszor jelenik meg benne a megjelenés szó. Tehát az epifánia. Pál görögül mondta ugyanis. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam. Hogy tudnék, Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, Péternek. Majd a 12-nek, itt ugyan nem mondja még egyszer a megjelenés, de mondhatjuk. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül többen még élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is. Én legalább 6 ilyen megjelenés számítok, de természetesen sokkal többről van itt szó, mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Na, kedves testvéreim, tehát Pál epifániák megjelenéseknek a sorát villantja itt föl, benne a saját epifániáját, amikor az ő számára jelent meg Krisztus. Tudjuk, hogy ott a damaszkuszi úton történt ez, ezt nem kell talán külön részletezni. Ebből adódik az első kérdés. Ma, 2025 epifánia ünnepén, az erdőkertesi templomban, és mindenki a saját nevét helyettesítse be, az én számomra megjelenik-e? Van-e saját epifánián? Van-e saját vízkeresztem, mondanám, de mondom, ez nem azt jelenti, amit igazán ez az ünnep jelent. Van-e saját epifániád? Megjelent neked Krisztus dicsősége valamikor az életedben? Akár többször is, akár régebben, akár mostanában. Megláttad-e benne az életedet gyökeresen megváltoztató szemét? Ahogyan ez Pálra és a többiekre is egyértelműen hatással volt. Mondom, a tanítványok is előtte nem hittek benne, de utána, amikor megjelent, akkor hittek bennem. Most, kedves testvéreim, feltárult-e előttünk így az Isten titka, és megérkeztünk Pál apostolnak a mondani valójához, a titokhoz. Isten titkainak a sűrűjében élünk, kezdtem ugye a mai igehirdetést, tudnék, tényleg minden titok, ami körülöttünk van. A látható, amit látunk. Úgy gondoljuk, hogy mi hihetünk a szemünknek, sokszor a szemünknek sem hihetünk, mert a látható világ az a jéghegynek a csúcsa, ahogy mondani szokták, az a kisebbik világ. A sokkal nagyobb az a láthatatlan. Persze az emberi tudás és tudomány a láthatatlant meg tudja jeleníteni. Tudunk egyfajta tudományos epifániát csinálni, meg tudjuk jeleníteni a láthatatlan világot, egy jó távcső kell hozzá, egy jó számítógép, egy jó mikroszkóp, egy jó vegyi eljárás, vagy akármi, bármelyik területére megyünk is a tudománynak, mindenütt elő lehet hívni valahogy a láthatatlant. Gondolhatunk egy fotónak az előhívására, ami szó szerint érdekes jelenség, amikor ott abban a bizonyos előhívó folyadékban egyszer csak a semmiből kezd kiábrázolni egy kép. Erre képesek vagyunk. De a harmadik az, hogy van egy láthatatlan és megjeleníthetetlen, de tagadhatatlan világ, amelyiket csak az Isten tud megjelenteni, és meg is akar nekünk jeleníteni. A titkok világában élünk, minden titok, és nekünk minden titkot föl kell fedni, és a tanulással egy csomó dolgot meg tudunk tanulni, de van valami, amit kegyelemből ajándékba kaphatunk. Az Isten tudja ezt megtenni számunkra. Ebben a térben, időben, meghatározott környezetben kell megjelenni, itt és most, az Isten kinyilatkoztatott titkának. Adi számára ugye ez volt a fő kérdés, Isten, Krisztus, erény, és sorban minden, mit áhítok, tehát bennem a vágy, ami gyerekkorban talán a kíváncsiság, a tudás szó, de az élet vége felé a nagy titok, hogy mi volt az értelme az életemnek, mi a célja az életemnek, hova fogok megérkezni. Adinak a versében ez mind benne van. Kicsoda nekem Krisztus, és mi a küldetésem? Ez a mai kérdés. Pál apostol az efezusi pogány keresztény gyülekezetnek adja tovább a rábízott titkot. Egy pár dolgot erről el kell mondani, hogy tehát Efezusban Pál ugye nagyon érdekes dolgokat élt át, 3,5 évig szolgált itt, egyszer majdnem agyonverték, azért, mert a pogány kultusz ellen prédikált. Jártam abban az efezusi amfiteátrumban, ami 25 000 embert fogadott be, és oda vonult a nagy tömeg, mert az efezusi Diana szobor készítői nagyon rossz néven vették azt, hogy Pál arról beszélt, hogy ezek a szobrok, ezek nem érnek semmit. Hiába készülnek ezüstből, hiába Diana istennőnek az alakját formázzák, mert egy láthatatlan Isten van. Pál megjelentette az efezusi embereknek Krisztust. És csodák csodája, Krisztus megjelent. Testvérek, leírja az abcsel, hogy az efezusi emberek eldobták a bálványokat, 50 ezer dénár áru varázsló könyvet, meg nem tudom mit égettek el, ez közli így az abcsár, és megjelent számukra Krisztus. Olyannyira megjelent az ő dicsősége és hatalma, hogy a városnak a kézművesei, a szoborkészítők, akik a turizmussal és a kereskedelemmel ugye nagy hasznot hajtottak maguknak, azok hát fölázították a népet Pál ellen, meg akarták őt ölni, és órákon keresztül üvöltözték, hogy nagy az efezusi Diána, ott az efezusi amfiteátrumban, de Pált nem ölték meg. Mondom, még 3 évig ott szolgált ebben a városban. Ott egy pogány gyülekezet, pogányokból álló gyülekezet lett Krisztus követőjévé. Tehát innen érthető, hogy azt írja, hogy én tulajdonképpen Krisztus fogja vagyok, értetek, a pogányokért. Mit is jelent ez, hogy Krisztus fogja vagyok? Tudnék, amikor ezt a levelet írja, akkor Rómában van. Akkor már a halála előtt van nem sokkal, a római fogsága 2 évig tartott, és onnan még azért tudott leveleket írni, és írt az efezusi testvéreknek egy levelet. Miért került ő Rómába? Hát a zsidók gyűlölete miatt, akik Jeruzsálemben ráfogták Pálra, hogy ő megszentségtelenítette a jeruzsálemi templomot, mert pogányokat vitt oda be. Az a Pál, aki valamikor Krisztust is meg tudta volna ölni, de a követőit mindenképpen, most a pogányoknak tesz bizonyságot Krisztusról, és ezért a zsidók Jeruzsálemben megvádolják, meg akarják lincselni, és hát végül is Pál, mint római állampolgár, ez alól mentesülhet, és megy Rómába, majd ottan a császár előtt fogják őt kihallgatni. Na, kedves testvéreim, tehát Pál a pogányból lett keresztjéneknek ír, mert valóban értük, áldozta szinte az életét, nekik tett bizonyságot Krisztusról, nekik jelenítette meg Krisztust. Na, folytassuk tovább, ezután elmondja, hogy Isten Krisztus titkát bízta Pálra. Mi ez a titok? Pál kibontja ezt, a nekem adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és feltárjam a titkot. Mi ez a titok? Az, hogy folytatja tovább, a pogányok örökös társaink. Velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretben is, Krisztus Jézusért az evangélium által. A pogányok az egyház tagjai. Annak az egyháznak a tagjai, amiben ekkor még ott voltak egyrészről a zsidóból lett keresztjének, akik elfogadták Krisztusban a megváltót, másrészt ott voltak a pogányok, akik ott hagyták a bálványokat és elfogadták Krisztusban a megváltót. Akik meglátták a láthatatlant, mert már Krisztust nem látták, de Pál apostolnak a bizonyságtétele epifániát, megjelenést hozott. Nem valamiféle vízióra, hallucinációra kell gondolni, hanem egyszerűen ezeknek az embereknek az életébe belevilágított Krisztus. Szeretete, békéje, öröme, mindaz, amit Isten általa adott. Ágott testvérek, már csak egy ponton van, de talán ez a legfontosabb. Enélkül nem mehetünk el ebből a templomból. Tudni az, hogy Krisztussal a pogányokhoz kell nekünk is mennünk, hogy Krisztusban testvérekké legyünk. Nos, kedves testvéreim, most meg kell magyarázni, hogy mit jelent az, hogy pogány. Hát pogány mondjuk az, aki nincs megkeresztelve. Sok mindent lehet ugye mondani. A pogány szó eredetileg nem ilyen negatív kicsengésű volt, bár nem volt éppen hízelgő, tulajdonképpen vidéki, távol élő, aztán civilizálatlan, illetve vallástalan embert jelentett. Aztán persze jelentette a sok Isten hívőt, a bálványimádót is. A pogány, ha így értelmezzük, akkor bizony a pogányságra való hajlam ott van bennünk is. Pál apostol ezt így fogalmazza meg, hogy ott él bennünk az óember. Ahogy a történelmünkben ott van a pogány magyarság, ős magyarság, és azért emlegetjük és büszkék is vagyunk rá, legyünk is, de azért nem volna jó visszamenni abba az időben, amikor őseink fehér lovat áldoztak és erjesztett lótejet ittak, már nem csak ezért, hanem azért is, mert ez egy nyilván egy vallási, hitbeli eltévejedés volt. A pogányságra való hajlam viszont bennünk van. Meg a testvérek, ma Európában, a kereszténység hazájában olyan pogány kultuszok tömege van, elég csak a médiába bele nézni egy picit, és ezek hatással vannak ránk. A napi rádióhallgatásunk, a napi tévénézésünk, a napi újságolvasásunk, ha még valaki újságot is olvas, az, ahogy élünk a mindennapi életben. Drága testvérek, kimegyünk a templomból, és benne vagyunk a kvázi 100%-os pogány légkörben. Ez van. Aki ezt nem veszi észre, odakint a templomon kívül nem a keresztény vallásos élet folyik. És ez nyilván hatással van ránk. Onnantól kezdve, hogy mit eszünk, mit iszunk, hogyan rendezzük a családi ünnepeinket, és így tovább. Ott van bennünk a pogányságra való hajlam. Eltávolodtunk, messze kerülünk az Istentől, a távol levőkké, vidékiekké leszünk, itt van Krisztus, mi pedig valahol jó messze, elkóborolt bárányokként. Kell az újjáteremtő epifánia. Krisztusnak meg kell jelenni a mi életünkben újra és újra. Erre szükségük volt a tanítványoknak is. Jézus nem véletlenül jelent meg többször újra és újra, amikor már feltámadása után nem volt állandóan velük. De újra és újra megjelent, és bizonyította valóságát. És aztán a Szentlélek által teszi ezt ma is. Nem elég az, hogyha azt mondjuk, kell valamiben hinni, nem elég, ha azt mondjuk, hogy egy Istenünk van, és hiszünk az Istenben, nem elég. Nekünk Krisztus megjelenése kell az életünkben. Ez az egyik oldal, és a másik, ami Pálnál is bekövetkezett, hogy ő a pogányokhoz vitte ezt. Aki átélte a Krisztussal való találkozást, az nem tud erről hallgatni. Az el kell, hogy mondja az unokájának, a gyerekének, a feleségének, a férjének, a barátjának, a munkatársának. Valamilyen formában. Lehet, hogy nem szavakkal. De az, hogy ne jelenjen meg Krisztus ott, ahol mi vagyunk, rajtunk, ne tükröződjön, az nonsens. Akkor nem vagyunk közel Krisztushoz. Pogányok között élünk, családunk, gyülekezetünk, élőhelyünk, bizony ugyanúgy ki van téve a pogányságnak, számukra kell föltárni a titkot. Krisztusban van a benne való hit által bátorságunk és szabadultunk, mondja az apostol, én kiegészítem, az új évre és az üdvösségre. Úgy legyen, ámen, imádkozzunk. Úr Istenünk, lehet, hogy berzenkedik az óemberünk, amikor ilyeneket hallunk, hiszen mi abban a tudatban vagyunk, hogy minket egyszer megkereszteltek, akkor mi hozzátartozunk. De tudnunk kell, hogy a víz keresztség az ószövetség, az a kezdet. És hogyha valaki ott marad, akkor Urunknak a szava lesz rá igaz. Lehet, hogy az Ószövetség legnagyobb embere, de az Új Szövetségben a legkisebb is nagyobb nála. Add Urunk, hogy tegyük ki magunkat ennek a lehetőségnek, ennek a veszélynek, hogy Te megjelensz az életünkben, és átrendezel ott mindent. Talán nem is úgy, ahogy azt mi szeretnénk, de egész biztos, hogy ez szolgálja mi üdvösségünket, és ez jelenti azt, hogy gyülekezetünk a Te dicsőségedet felragyogtató keresztény gyülekezet, valóban Krisztus teste, az egyház. Adorunk, hogy ez induljon meg és valósuljon meg ebben az esztendőben, életünkben. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Ámen.